Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. Ma esti kérdésünk, kint vagy bent? Újabb és újabb kérdések vetődnek fel, és egyre érdekesebb lesz meglátni és megtalálni a lehetőségeink között azokat a válaszokat, amelyek biztatóak. Egy bizonyos esetből szeretnék kiindulni ma este, egy evangéliumi leírás, amikor Jézust keresik a családja részéről. Meglehetősen vitatott ez a kérdés, hogy Jézusnak voltak-e testvérei, ugye egyik keresztény vonalon, ahol Mária szeplőtelenségét fokozzák, hangsúlyozzák, ott teljesen kizárják azt, hogy Máriának lett volna még gyermeke. A protestánsok között, mivel hogy bibliai utalás arra nincs, hogy kik voltak azok, akik keresték Máriával együtt Jézust, és ez az az eset, amiről beszélek, most Máté 12-ben van leírva, de hát ott az van leírva, hogy bejött valaki Jézushoz, aki éppen beszédet tartott a templomban, és szünetbe azt mondta neki, hogy odakint várnak rád, és keresnek a te anyád és a te testvéreid, a te atyád fiai. Ez az információ, ez a hír Jézus részére kivált egy bizonyos beszédet, egy bizonyos megnyilatkozást a részéről, amit mély értelműben szeretnénk ma este megérteni, de mielőtt kitérünk, arra szeretném végigvinni ezt, hogy kik is lehettek Jézusnak a testvérei akkor. Hát két lehetőség van. Vagy voltak Máriának egyéb gyermekei is, mint Jézus, vagy Józsefnek egy korábbi házasságából való gyermekek. A katolikus teológia ezt a másodikat hangsúlyozza, bár bibliai információ erre nincs. Úgyhogy a legbecsületesebb interpretáció az az, hogy nem tudjuk. Testvérei voltak Jézusnak, akár így, akár úgy, különben nem is jelentős. Az egyáltalán nem számít, hogy Máriának volt-e még gyermeke. Az anyaság szent dolog a Bibliában. Egyáltalán nem árnyékolja be az ő személyiségét amúgy az, hogyha voltak további gyermekei. Egyáltalán nem. Különben, most hogy ezt lezárjuk ezt a kitérőt, ez a Mária Jézus anyja és Isten anyja, ez egy félelmetes kérdés a Bibliában. Mint protestáns, szinte köteles vagyok, hogy vallást tegyek erről, amikor csak alkalom nyílik. Mert hogy Mária sehol a Bibliában nem írja, hogy Mária Isten anyja lett volna. Ellenkezőleg a Biblia azt írja Máriáról, hogy Isten gyermeke volt. Van egy jelenet, és ezzel bezárom ezt a kitérőt, a kánai mennyegzőn. A kánai mennyegzőn Jézus először nevezi Máriát asszony. Soha Jézus nem nevezte anyjának. Ő átlátott, ő mindent lát előre, és éppen azért, hogy nehogy ráfogják, hogy Isten anyja, nem nevezte így soha. Mindig asszonynak, ott a kánai mennyegzőnél is, a keresztnél is, amikor rábízta Jánosra, azt mondta Jánosnak, imhol a te anyád, és a Máriának azt mondta, hogy itt van a te fiad, asszony. Asszonynak nevezte. A kánai mennyegzőn, mert ezt akartam mondani, amikor elfogy a bor, és amikor Mária, aki pontosan tudta, hogy akit ő szült, az nem ember gyermeke, hanem Isten gyermeke, Isten fia, buzdította őt, hogy tegyél valamit, eljött a te időd, már tudta, hogy a keresztségével egyszerre elindult az ő messiási funkciója a Földön, és először Jézus tiltakozik, hogy nem jött el az én időm, az én órám, azután pedig mégis elindul. És miközben parancsot ad, hogy hozzanak vizet a korsokba, Mária megnyilatkozik, és azt mondja, és ez döntő, azt mondja a szolgáknak, és azoknak, akik ott voltak, akik alig várták, hogy oldódjék meg a dolog, nincs több bor. Azt mondta nekik, mindent, amit mond, azt megtartsátok, betartsátok. Tehát ez a tekintély tisztelet Mária részéről a fia iránt, mint Isten fia iránti megnyilatkozást kell kezelni. Mária nem a fiára tekintett fel, hanem az Isten fiára tekintett fel. Amikor azt mondta, hogy minden, amit megparancsol ő, azt pontosan úgy tegyétek. És ebből következtetjük azt, hogy Mária egy engedelmes gyermeke volt, különben tanítványa maradt Jézusnak mindvégig, kísérte őt nem annyira, mint anyja, valószínű, hogy biztos, hogy ezt sem hagyta el, és nem felejtette el, de úgy, mint Jézus Krisztusnak a tanítványát. Nos, visszatérünk akkor a történetünkre, ahol Máté 12-ben, az 50. versben, ez az az ige, amit ki szeretnék most vetíteni, ez az eset, amikor Jézus testvérei és Jézus anyja keresik Jézust, és ő a templomban bent van, ők pedig kint a templom bejáratánál várnak rá. Ez felvet a mi ma esti előadásunk vonatkozásában, felvet egy problémát, hogy ki van kint és ki van bent. Jézus a templomban van, azt hiszem, hogy világosabb a napnál, hogy ő van bent. És akik kint vannak, biztos járókelők, akiket nem érdekel a templom, akik az élet egyéb dolgaival vannak elfoglalva, beleírta a testvérei, és az édesek kint vannak. Ez a kint és bent kérdése a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy mondjuk földrajzilag, topográfiai szempontból meghatározzuk, hogy az ajtón belül azok benn vannak, és az ajtón kívül azok kint vannak. Hanem ennek a két fogalomnak, bent lenni és kint lenni, a Bibliában van egy sokkal tágabb értelme. Bent lenni az jelent biztonságot, az jelent pozitívumot, kint lenni pedig jelent veszedelmet, jelent negatívumot. Ennek ellenére a köztudatban mindig a kint az, ahol az emberek a szabadságot gondolják. Kijutni, ahol szabad vagyok, ahol tágas, ahol szabad minden. És azt is mondják a világi embernek, aki korlátlan életet él, hogy belevaló. Mindent, tehát ezt tartják pozitívnek, ezt tartják többnek. A Bibliában bent lenni vonatkozik Isten tulajdonára. Már a teremtésnél történt egy érdekes dolog. A teremtés könyvében külön szóval határozza meg a Biblia azt a területet, amit Isten édenkertként bekerített és beültetett, azt egy bizonyos szóval nevezik meg, magyarul úgy mondhatnánk, hogy belterület vagy belsőség. És más szóval írja le a kinti földet, a többi földet, az éden kívüli területet. A külsőséget, vagy a külterületet. A kertben a belső terület, a bekerített kerület az Ádamah. A kerten kívül a vad Külsőség, azaz erec. Egészen más fogalom van az egyikre, és egészen más a másikra. Pedig ugyanaz az anyag, ugyanaz a földről van szó. És mégis külön minősége van, mert az egyik Isten közelségét jelenti, Isten oltalmát élvezi, bent lenni jelenti, Isten társaságát jelenti, az ő közelségét, és jelenti az ő ővele való közösséget. Kint pedig jelenti a halált, a veszedelmet, mikor kisétált sírva az emberpár, az első emberpár az édenkertből is, bezárult mögötte az ajtó, és őrzött, beárat, kiárat lett attól kezdve, hogy vissza ne térhessen. Akkor ez volt a nagy, szomorú tragédiája az embernek, amiről ma Madács vonatkozásában is teszünk majd említést. És hadd még mondjam el itt az általánosságoknál azt, hogy Jézus Krisztus, amikor vonatkozik ebben a kérdésben, és megnyilatkozik, hogy kint vagy bent, beszél arról, hogy a bent az Isten országa, amely kinyitja a kapuit, és az üdvözültek, akiket megmentett ő, azok bejutnak, és utána bezáratik az ajtó, és leírja, hogy kint maradnak azok, akik a kárhozatot választották, vagy akiknek a kárhozat maradt. És a kintnek Jézus ad egy ilyen borzalmas leírást, hogy kint lesz a sírás és a fogak csikorgatása. Ez a késő bánatnak a leírása, a kint maradás, a sötétségben maradást. Így írja le Jézus azt, hogy kint. Azért maradok ilyen nyomatékosan és hosszasan ennél a gondolatnál, mert meghatározó az értékrendünk számára az, hogy különbséget lássunk a között, hogy bent vagyunk, vagy kint vagyunk. Hogy ne legyen mindegy az életünkre nézve, hogy mit választottunk, hogy bent vagyunk-e vele, az Úrral, aki a személyes megváltónká lett, azáltal, hogy elfogadtuk, hogy követjük. Vagy csak egy vallásunk van, amiről, úgy, amint már említettem, nem is tettünk különösebben semmit, úgy ébredtünk tizenévesen, hogy mi már egy bizonyos vallásban benne vagyunk, és tudomásul vettük anélkül, hogy döntöttünk volna róla. Bent lenni jelent egy ilyen felelős és tudatos választást, hogy akarok Istennel, Jézus Krisztussal, az ő ígéreteivel, az ő sorsába akarok osztozni. Vagy kint maradni jelenti nem dönteni, mert a kárhozatot azt nem kell keresni. Az üdvösséget kell keresni, és az üdvösségről kell döntést hozni. A kárhozat az adott. Mindazok, akik nem választják, nem keresik, és nem találják meg az üdvösséget, azok kint maradnak. Van Jézusnak egy példázata, még ennyit mondok itt, a keskeny és a széles útról. És ott pontosan olyan szép magyarsággal írja le Károli Gáspár, hogy keskeny az az út, és szoros az a kapu, amely az életre visz, és kevesen találják meg azt. Ezt a szót használják. Találják meg azt. Ami feltételezi a keresést és a megtalálást. De mikor beszél tükörben, ellenben a széles útról, azt mondja, mert széles az a kapu, és tágas az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak rajta. Nem azt mondja, hogy sokan megtalálják, hanem sokan vannak rajta. Ami azt jelenti, hogy mi alapvetően oda születünk. A széles útra születünk. És a keskenyre csak az kerül, aki megkeresi és megtalálja. Ez annyira egyszerű, mint ahogy kimegyünk most egy hónap múlva, egy fél hónap múlva a kertbe, és szétnézünk a kertbe, pontosan tudjuk, esetleg tettünk egy papírt is, ráírtuk, hogy hova mit vetettünk el, milyen magot vetettünk el. És biztos vagyok benne, hogy amikor kimegyünk egy néhány hét múlva, elsősorban olyat fogunk látni, nagyon sokat kikelni, amiből semmit nem vetettünk. Azt fogjuk látni kikelni. És akkor kínlódunk, és kitépjük, és két hét múlva újból ki, hogy az a nemes, amit vetettünk, az valahogy maradjon meg. Ennyire természetes az, hogy a gyom az magától terem. Egy gyermek, amelyiket nem tanítja a szülő se jóra, se rosszra, milyen lesz? Semmilyen lesz? Nem, rossz lesz. A gyermek, amelyiket nem tanítják sem jóra, sem rosszra, az rossz gyermek lesz. A nemeset kell ápolni, kell vetni, kell gondozni. A rosszat nem. A rossz az benne van a pakliban, ahogy szokás mondani. És ilyen értelemben nagyon fontos látni ezt a különbséget a bent és a kint között, hogy a bent létet azt törekvéseinkkel, döntéseinkkel, keresésünkkel támogassuk, mert ez a legjobb lehetőségünk, ami a sorsunkat illeti. Jézus megnyilatkozik ebben a körülményben, és azt mondja, mert aki cselekszi az én atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Így válaszol ő, amikor azt mondják neki, keresnek a te testvéreid és a te anyád. Szinte neveletlen megnyilatkozás ez. Megtagadja anyját és testvéreit. Legalábbis így tűnik. Nem így van. Az van, hogy hangsúlyoz egy nagy igazságot. Hogy aki cselekszi az én atyám akaratát, az az első. Az a legközelebbi. Adventista, aki adventista tudja, hogy van ez. Bárhova mész a világon, ez egy nemzetközi vallás, egyház. Bárhova mész a világra, találsz testvérre, találsz barátra, ismerősre. Katona voltam valahol egy nagyon hideg vidéken, Moldvába. Ősszel vittek be, és az első napok nagyon nehezek voltak. Én kicsi voltam a családban, egy kicsit ugye anyukámnak a fia. És akkor ugye egyből bedobtak a nagy vízbe. Minden reggel kellett az őszi lombhullás, tele volt a nagy-nagy udvar hársfával, és kellett szedni egyenként, nem volt szabad söpörni, vagy így gyűjteni, egyenként kellett szedni a leveleket, hogy a csupság legyen teljes. De ez így volt. Ez így volt. És ahogy szedtük a leveleket, elkezdtem fütyörészni azt az éneket, hogy legyen szívünk vidámsággal és hálával folyton telt. És ahogy fütyörésztem, ott látom, hogy jön egy magas fiú, legugol mellém, és kérdi románul, te adventista vagy? Megnézem, és mondom, igen. Van még egy, mondja nekem. Én tudtam az egyről, mert az is erdélyi volt, sármási, Virágos István, most Bécsbe él talán. Hárman voltunk. És egy hét alatt megtaláltuk egymást. Mert ez az összetartozás, ami nem csak bajba jutott három fiúnak az összetartozása, hanem ott egy negyedik is ott van. Ahogy Dániel idejében, amikor bekerültek a tüzes kemencébe Sídrák, Mésák és Abednégó, és amikor a hatalmas király oda ment, hogy lássa, hogy nyírta ki ő azokat, akik nem mozdulnak, ahogy ő akarja, mikor benézett a tűzbe, akkor nem attól rémült meg annyira, hogy nem égtek meg, hogy járkálnak a tűzbe, hanem attól rémült meg, hogy nem hármat dobtatok be, de igen, felség, hát négy van ott. És a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek ábrázata. Az az igazság, hogy aki bent van értelemszerűen, Krisztus hatáskörében, ott ő is ott van. Ő nem tagadja meg, ahogy látszik itt, hanem azzal van elsősorban jelen, aki hozzátartozik eszmeileg, aki vele egyetért, aki hozzátartozik, aki cselekszi az én atyámnak akaratát. Ez a kritérium, amit itt Jézus felmutat. A tanítványainak mondta, és a tanítványairól mondta ezt, akik cselekszik az én atyám akaratát. Elég furcsa, hogy a testvéreit és az anyját úgy kezeli, ahogy, és többet látszik, többre látszik értékelni ezer idegent. Mert hát az ő tanítványai kik voltak? Halászok, vámosok, egyszerű emberek. És ezek többek neked, mint a saját családod? Ez egy jó kérdés. Általában ez a szakadás a kint és a bent között, ez óriási feszültségeket okozott mindig és ma is. A lelkészek nagyon jól tudják ezt, hogy ha valaki elindul, és eldönti, hogy neki jobb lenne itt az adventisták között, úgyis úgy gondolkodik, az értékrendje is olyan, szereti ezt az életstílust, ezt a gondolkodást, ráadásul olyan reménységről beszélnek, ami odakint nem hallható, nincsen, és eldönti, hogy hát végül is, ha mind azt mondják, hogy mindegy, csak tartozzál valahová, akkor én ide szeretnék tartozni. És szól a lelkésznek, hogy mit kellene tegyek, hogy ide szeretnék közétek jönni. És a lelkész elmondja, hogy mit, és ha hazamész, és elmondod otthon a férjednek, a feleségednek, a szomszédodnak, a gyerekednek, akárkinek, előre adom írásba, hogy mit fognak mondani. Először azt mondják, elment az eszed. Ezt mondják először, megbolondultál. Ez a kint és bent közti feszültség, ez egy ilyen szinte ellenőrizhetetlen. Fölöttünk álló, ilyen értelemben mondom, fölöttünk álló erők csatároznak egy lélek fölött. Két hatalom harcol értem, mondja a költős, tőlem függ, melyiké leszek. Két hatalom. Az egyik int a jóra, a másikra a bűnre csám, a másik a bűnre csábít. Elhisszük, hogy hallottam édesapát, aki azt mondta a lányáról, inkább látnálak a parkolóba, mint azok között. Mert van valami igézet, amikor Isten közelségét keresi valaki. Hogy azt ne engedni, azt leszakítani. De miért? A kintnek van egy ura. Ennek a hideg világnak van egy ura, egy tulajdonosa, akinek a kezéből nagy áron lehet egyenként megszabadítani embereket. Erről szól a megváltás. És Isten és ember egyaránt bevett minden lehetőséget, minden áldozatot, és csak így lehet szabadulni a kintről a befele. A tét itt van, akik cselekszik az én atyám akaratát. Mert hogy csak annyiból állna, hogy kihúzzuk az egyik egyháztól, és beírjuk a másik egyházhoz a nevet, az könnyen menne. De ami nehéz, cselekedni Isten akaratát. Ez bőszíti fel Sátánt, és aztán képes minden fegyvert elővenni, és minden befolyást bevetni azért, hogy meggátolja azt a kintről való bemenetelt. Persze, hogyha valaki kint akar maradni, maradhat. Isten nem erőltet senkit. De biztos az, hogy ez a meglátás, ez a tisztázás, ami önvizsgálat alatt zajlik, hogy én magam kint vagyok, vagy bent vagyok, ez elmaradhatatlan, attól, vagy ahhoz, hogy egy egészséges életszemléletünk legyen. Van egy története az apostolok korából, egy olyan kapuban történt jeruzsálemi bejárat, ami ma is megvan, a romjai az ékes kapunak ma is megvannak, egészen közel vannak az arab mecsethez, amit látni ott. És itt a kapuban leírja az apostolok cselekedete legelső fejezeteiben, hogy ott egy koldus ült a kapuban, hogy a jámbor emberek, akik templomba szoktak járni, azok egy kicsit jobb lelkük állítólag, azoktól ő kapjon alamizsnát. És ez a koldus, egy béna, egy testi fogyatékos, aki nem tudott járni, születésétől fogva, ő ott üldögélt, és apró pénzből, adományból élt, és arra jár két apostol, akik mennek az imaórára, kilencre, a templomba, Péter és János. És hát a koldus kinyújtja a kezét, és elmondja a verset, és várja, hogy kapjon valamit. És Péter meg János egyszerre beszélnek, és azt mondják, hogy nézz egy kicsit ránk. És akkor fel, rég nem mondták neki ezt. Mint valami megvetettnek, mindenki bedobta a 20 forintost. Az 50 forintost. És most valaki, mintha többre becsülné. Azt szoktam mondani erről a történetről, hogy Péter és János a hit és a szeretet. Ezek mindig ketten járnak. Péter és János a hit és a szeretet egyszerre szólal meg egy ilyen reménytelen élet előtt, és azt mondja, nézz ránk. Nézz fel hitre, és nézz fel szeretetre. Biztos, hogy van jelentősége az összegeknek, a rangoknak, a birtokoknak. De azért ez az értékrend, amelyik hitről szól, és szeretetről szól, ez egy másik értékrend. Ez más szempontból nagy. Ezt nem lehet számszerűsíteni. Nem lehet mérni, mennyi hit, mennyi szeretet. Ha kilóra mérnék, ha centire mérnék, ezért mondjuk mi magyarok, hogy az embert nem singgel mérik. Erdélyben mondják ezt. A jellem az az igazi érték. És János Péterrel együtt felhívják a figyelmét a bérának, és azt mondják, hogy nézz, mire ránk. És akkor elmondják neki azt, amit soha többé nem felejtett el. Aranyunk és ezüstünk nincs, de amink van, azt adjuk néked. És akkor ünnepélyesen, csend lett, mint a templomba. Pedig kint voltak még, a bejáratnál. Megállnak a járókelők. Mi jön most? Aranyunk és ezüstünk nincs, de amink van, azt adjuk. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ígévé vált ez a mondat. Olyan ígévé, ami reménnyel töltött be azóta is millió embereknek a lelkét. Reménnyel töltötte be. Mert hogy az, akinek a nevében Péter és János akkor beszéltek, az ma is él. Örökké él, mondja a Szentírás, hogy esedezzék érettünk. Bárki, aki béna vagy magányos, aki vak vagy nyomorult, bárki, aki özvegy vagy árva, számíthat erre a névre. számíthat erre a forrásra? A názáreti Jézus nevére. És történik valami. Ez az ember megpróbálja izmait, először félénken, először kétkedően, talán az volt az első gondolata, hogy hát szegények ezek nem tudják, hogy én nem tudok innen felállni, felkelni. Ők esetleg nem tudják, hogy én béna vagyok, hogy én így születtem, és én soha se jártam. Ők mondják, hogy álljak félre, de hát én nem tudok. De Péter és János azzal a szigorral, amellyel a hit és a szeretet tud nézni, rátekintenek, és biztatják a tekintetükkel. És ez az ember megfeszíti beteg, elsorvadt izmait. És megtörténik a csoda. Föláll. És azt írja a Szentírás, hogy ettől kezdve ugrándozni kezdett. Lehet, hogy láttuk a filmet. Ahogy ugrándozik, és ahogy kiállt, és ahogy mondja, dicsőssé az Isten, járok! Tudok járni! És nem futott el, hogy mondja meg az édesanyjának. És nem futott el, hogy mondja meg az utcába, meggyógyultam. Azt mondja a Szentírás, bement a templomba, és dicsőítette Istent. Énekelni kezdett. Tudta az éneket, ezerszer hallotta, de mindig a kapuból. Ő nem volt sem kint, sem bent. Ahogy Laci pontosan megjövendőlte az este, ahogy Hádész jobban szereti a küszöbön, és ők sem tudja, hogy kimenjen, bemenjen, kint se jó, bent se jó, jobb kint, jobb bent. Ez a vergődés, ez jellemző az emberre. Hol kint szeretnél lenni, hol bent szeretnél lenni. Ha lesz valami haszna ennek a ma esti előadásnak, akkor ez az egy gondolat is haszonna válhat, hogy döntsem el, mert senki más nem fog eldönteni ilyesmit. Senki nem fog belökni Isten országába, és senki nem tud onnan kirántani az Isten országából. Az a te döntésed kell legyen. Van egy értékrend, amiben fontos beállni, beszállni, beépülni. Ez az értékrend a bentről szól. A bent értékeléséről, a bent értékéről szól. Keresd a bent helyedet. Azt mondja Jézus, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van. Elmegyek, helyet készítek, és ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a nagy ígéret a bentről. Majd egy kicsit később többet is beszélünk róla. És ennek ellenére nagyon sok ember nem is gondol ezzel. Nagyon sok ember az ő életét csak addig képzeli el, amíg elhantolják. Pedig van tovább. És újból kikérem magamnak, nem vagyok maradi attól, hogy hiszek a feltámadásban. A kapuban lenni ezt a síralmas állapotot jelenti, sem kint, sem bent. Aki sem kint, sem bent nincs, az nincs. Nem hiába tették Hamlet szájára ezt a mondatot. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Lenni csak bent lehet. Kint van a sötétség, a nem lét. Teremtés története arról szól, hogy mielőtt valami lett volna, azelőtt csak sötétség volt. A semmi, a nihil, ahogy Ady Endre mondja. Sem kint, sem bent lenni nem érdemes. Ezt mondja el ez az evangéliumi példa a kapuban létről. De van még egy, ez egy kicsit a fiataloknak szól inkább. Szintén az apostolok cselekedetében olvasunk arról, hogy egy bizonyos helyen Pál apostol prédikált egy hétig, úgy, ahogy én itten, és az utolsó alkalmat, remélem én nem járok úgy, az utolsó alkalmat, a szombat estét úgy megnyújtotta, hogy éjfél utánig belement a vasárnapba, a hét első napjába. És annyira elfáradtak az emberek, volt egy fiatalember, aki biztos, hogy váltásokban dolgozott azon a héten, és nem ez volt a legnagyobb baj, mert a fiatalokkal nem is ez a legnagyobb baj, hogy elfáradnak, hanem az a baj, hogy ez a fiatal felült az ablakba. Te még hallottál ilyet? Elmegyek a templomba, és felülök az ablakba. Ugye nem hallottál ilyet? A fiataloktól kitelik, mondom itt az idősebbeknek, úgy halkan, hogy ne hallják. De ne tedd! Ilyen furcsaságokat ne vállalj magadra. Az ablak nem arra való, hogy oda felülj. Van helyed. De érdekes és izgalmas, hogy egy kicsit halljad a filiszteusok zenéjét is. Onnan kintről. Itt bent már unalmas, esetleg. És akkor így a kecske is, és a káposzta is, hogy felülök az ablakba, kifele is, ide is. Én így látom ezt az esetet. És ez a fiatal ember, akiről beszél az apostolok cselekedete 20. fejezete, Eutikusnak hívták, ez az ember elalszik az ablakban. És ahogy elalszik, egyszerűen kipattyan, és meghal. Fejre esik, és meghal. El lehet képzelni, mekkora tragédia. Megáll az Isten tisztelet, mindenki ilyetten, jaj, kiesett Eutikus. Lesétálnak, és Pál visszahozza. Elmondja a Szentírás, hogy mit tesz vele, ráfekszik, megöleli. És azt mondja, még van benne lélek. Megtörténik a csoda, feltámasszák, nem ez a legnagyobb csoda. A legnagyobb csoda az, hogy nem tanulunk ebből. Hány gyermekért nem mennek utána? Hát, kiesett. Az ő baja. Nem az ő baja. Oda kell menjél. Anyuka, nagymama, apuka, nagytata. Oda kell menj. És meg kell ölelned. És magadhoz kell szorítsad. És nem mondjad, hogy semmire kellő vagy. Hogy izével mentél el. Nem ezt kell mondani. Nem milyen szövegelés kell. Vissza szeretni az élethez. Kintről be lehet szeretni egy Eutikuszt is. Nem menteni kell az ő magatartását a mentegetőzés szempontjából. Nem igazolni kell az ő hibáját. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy fiatal. És sokszor a fiatalnak kell neki menni a falnak, egyet nagyot koppanni, aztán elhallgatni, és azután kezdődik igazán az élet. Az ablakban nincs hely arra, hogy ott tanyásszunk. El kell gyorsan dönteni, hogy kint vagy bent. Hány ember van ma is, aki megkísérli? Hogy egy kicsit kint, egy kicsit bent. Szigeti Jenő azt mondja, a mai keresztény szívesen bezárja Krisztust hétvégére. Hétvégén jó. Van egy napunk, amikor Krisztushozunk, és másnap, mintha nem is lenne. Bezártuk. Aztán jövünk. Maradj nyugodtan, visszajövünk egy hét múlva. A Krisztus követés nem ez. A Krisztus követés az, amikor vele járunk. Amikor vele járunk. Itt lakom egy családnál. Nem tudok olyan korán kelni, hogy ne olvassanak már. Biztos, hogy későn kelek, és ezért van ez. Nem tudok olyan későn lefeküdni, hogy még ne olvassanak. Vagy imádkoznak, beszélgetnek. Ez a velejárás, ez a mindennapi kapcsolódás, ez a bentnek a forgatókönyve. Nem bigott dolog ez. Nem arról van szó, hogy van egy szöveg, amit el kell mondani, és amik nincs vége, idegesen mondom, hogy valahogy járjon le. Szegény nagymamám jut eszembe. Édesanyám részéről a nagymamám nem volt adventista. És emlékszem, egy nyári napon meglátogattuk, valamiért mentem édesanyámmal, de kicsike voltam, olyan 6-7-8 éves, mert kezemet fogta édesanyám. És én a mezőségen születtem, ilyen sáros nap volt nyáron, olyan barátságos sár van Mezőbodomba. És aztán betértünk az udvarra, és a sütőkemencénél, ahol a kenyeret süti mama, ott volt egy ilyen nyári lacikonyha, egy tető kifeszítve, és ő ott valamit tetvett, pontosabban hevítette a kenyérsütő kemencét. És úgy, ahogy közeledtünk, nem, ő nem vett észre, láttam, hogy mama valamit mond. És kérdem édesanyámtól, hogy mama, mit, kivel beszél, mit mond? És meglökött édesanyám, hogy álljunk meg, mert imádkozik. És mondta mama ott, mondta, s tette be a rőzsit a tűzre, s még mondott, s még mondott, s eljött egy csirke így a lábaihoz, a csirkének is a lábain úgy sár gólyok voltak, mintha most látom, és ott, ahogy lábatlankodott a mama lábainál a csirke, belerugott, és mondott egy cifrát. Aztán tovább imádkozott. És ez úgy bennem maradt, hogy milyen könnyen gondolják az emberek az imát. Hogy egy szöveget elmondunk, aztán annyit tudjuk, hogy leárt, és kész van. Imádkoztunk. A Krisztussal járás jelent tartalmat, ahogy mondtam egy adott pillanatban az előtti egyik előadásomban. Az a tartalom, ami az összetartozásról szól a jelen esetben. Csak bent vagyunk biztonságban, vele, az ő nyomába, az ő közelségébe. Erről mondja Zsoltáros, hogy oly jó nekem a te közelséged. Oly jó, oly igen jó nekem. Itt van Eutikusz, akinek van egy problémája. Egy olyan problémája, ami előfordulhat, ami újból visszatérhet, és nem csak fiatalok esetében. És ez a probléma figyelmeztet minket. Alázuhanhatsz. Természetes, hogy a bátor ember maga biztos legyen. Ez természetes. De a Biblia figyelmeztet arra, hogy aki gondolja magáról, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Mert általában az esik el, aki nagyon magabiztos, aki biztos magában, hogy áll. És talán van egy ilyen üzenete ennek az esetnek. A kintről és a bentről nem beszélhetünk anélkül, hogy ne idézzünk meg egy olyan eseményt, amire Jézus is vonatkozott. A Noé napjai, a vízözön generációja, az Krisztus értelmezésében egy tanulságos bibliai történet. amelyik szól arról, hogy veszély idején, pusztulás idején, kárhozatkor Isten tesz és tehet arról, hogy legyen menedék. Noé készített egy bárkát 120 év alatt. Ez a hosszú folyamat, amikor embereket fizetett, amikor befektetett mindent, amivel rendelkezett, hogy ezt a vízi járgányt elkészítse, mikor még eső sem volt soha. Ez bizonyítja Noénak a hitét, aki épített a láthatatlanra. Ő azt mondta, azért lesz özönvíz, mert az Úr mondta. Nem azért, mert látok felhőt, nem azért, mert még volt ilyen, nem volt ilyen soha. Mégis tudom, hogy lesz, mert ő mondta. És amikor kész van az ajtó, illetve a bárka, azt mondja a Szentírás, hogy amikor minden kész lett, akkor Isten maga zárta be az ajtót. Ezért akarok egy kicsit erről beszélni, a zárt ajtóról. Itt van egy kép. Egy kép, amelyik mutat két kategória lényt. Állatok és emberek. Lehet, hogy nem lesz nagyon kedves, amit fogok mondani ettől kezdve. Legalább két eset van a Bibliában megemlítve, amikor, ahogy Gálfi Lajos mondta, van, amikor a szamárnak több esze volt. Azt olvassuk, hogy amikor kész volt a bárka, akkor az Úr azt mondta, hogy vigyél magaddal be kettőt a tisztátalanokból, és hetet a tisztákból az állatok közül. Gondolom, hogy senki nem képzeli, hogy Noé, néhány száz éves öreg úr, szalad a mezőn nyulakat fogni, oroszlánokat kergetni, meg bolhákat, apró bármit. Nem képzeljük el úgy. Csoda történt, kérem szépen. És a festő, aki ezt a festményt megírta, pontosan érzékeli ezt. Látjuk, hogy vonulnak be. Zsiráfok, elefántok, előbbre más és más állatok. Pontosan úgy, abban a rendben, ahogyan Isten lefektette. A tisztátalanokból kettő, a tisztákból hét. És így vonulnak be. Ez csoda volt. Nem kellett kergetni őket, nem kellett intézkedni, maguktól mentek be. Az isteni hatalom az állati ösztönön volt látható. És ezzel szembe ott állnak az emberek. Az emberek, akik mondják, szegény Noé, álmodi közönvizet, hát biztos nem lesz, hát honnan legyen, honnan víz. És tudjuk, hogy végül is mi történt. Moldován Vilmos mondja, hogy azok, akik a bárkán dolgoztak, akik pontosan tudták, milyen a szerkezete, hogy áll az ajtó, minden, azt gondolták, hogy ők, ha lesz is özönvíz, hát szégyeltek belépni az ajtón és bemenni oda Noéval, akivel igazán nem értettek egyet. Hát dolgoztak neki, mert megfizette, és megcsinálták szépen a bárkát, ahogy kérte. Mint egy ilyen bolond öreg úrnak dolgoztak, de nem hittek benne, hogy lesz valami abból, amit ő prédikál. S ha mégis lesz, akkor mi felmászunk a bárka tetejére. És ott is megleszünk. Nagyon sok ilyen ember van, akinek van egy úgynevezett B-terve. Nem működik. Ez az az eset, amikor nincs, nem lehet B-terv. Mikor bementek az állatok, és mikor bement az a lélek, az a nyolc lélek, akik Noé családjához tartoztak, akkor azt mondja, hogy Isten mögöttük bezárta az ajtót. És ez az ajtózárás, ez minősít embert és állatot egyaránt. Több állat volt bent, mint ember. Kevesen prédikálnak erről, tudom, hogy egy kicsit mulatságos. Vagy Betlehembe egy másik eset. Beköszöntenek minden házhoz. Jó estét kívánok, ne tessék haragudni. A feleségem nem volna egy hely valahol. Húzódjunk meg. Úgy sajnáljuk, tele vagyunk vendéggel. S a másik ház, s a másik ház, s a másik. Egészen Betlehem végéig ott a hegyen, hegy alatt, ahol jövünk ki. Egészen oda. Sehol nem volt hely. Sehol nem volt hely. S egy háznál mégis azt mondta a gazda, ha gondoljátok, most már tovább nincs mit várni, keresni, ez az utolsó ház. Van nekem egy vermem, ahol az állatokat tartom. Ott a bárányok vannak. Ha akarjátok, oda be lehet húzódni. És ismét az állatok többet tettek, mint az ember. Ez az állatok és emberek, ez egy olyan játék, amit úgy magamnak kitaláltam. De fantasztikusan beszédes. Mi értelmes emberek sokszor alul maradunk a magatartásunkkal, az intelligenciánk ellenére olyan lent maradunk, és olyan kint maradunk. És ezek az esetek erről beszélnek. Jézus azt mondja, hogy nem sokára megnyílik az atya háza. És erről ő mondott egy példázatot. Azt mondta, hogy időbe, sok időn keresztül az ő szolgái beárták a tereket, és elvitték a meghívókat, és mondták, és hívták az embereket. Gyertek, készül egy nagy lakoma, egy nagy ünnep. Gyertek, készül egy nagy hely, egy gyönyörű hely, ahol asztalba ülünk majd. És amikor elközeledett az a nap, amikor ez a nagy ünnep elkezdődik, akkor újból kimentek a szolgák, mert az őruk ezt parancsolta, menjetek ki, és most már mondjátok, hogy most jöjjenek, mert minden készen van. És akkor az emberek, akik hivatalosak voltak, akik amúgy normális keresztények voltak, becsületes emberek voltak. Az egyik azt mondta, tudod, éppen vettem egy földet, és meg kell nézzem most. Mondd meg a te uradnak, hogy nem tudok menni. Menj ki engem, légy szíves. Tovább ment a szolga. A második azt mondta, éppen egy pár iga ökröt vettem, ki kell próbáljam. Mondd meg a te uradnak, hogy most nem tudok. Aztán majd megyek. Máskor. Légy szíves, menj ki engem. És a harmadik is azt mondta, most feleséget vettem. Hát most elképzeled, hogy nem mehetek el. Légy szíves, menj ki engem. És nagyon pontosan tükrözi ez a három eset, a három mentegetőzési kategóriát. Mert ma is és mindenkor embereket kint tartott, és kint fognak maradni Isten országából. Azért, mert a birtok több, azért, mert a család több, azért, mert a munka több neki. Erről beszélünk, amikor ezt a kérdést taglaljuk. Kint vagy bent vagyok? Mennyi az, amennyire értékelem én a bent létemet, a lehetőségemet. Utaltam Madách Imrére, aki a maga módján írta le az ember tragédiáját a Biblia mentén. És van neki egy fantasztikus konklúziója, amelyik minket helyzetbe hoz. Madách pontosan érti, hogy miről van szó. Ő tudja, hogy Isten országába senki nem fog menni, hanem oda viszik. Oda viszik. Ma dől el a holnap, mondta Gálfi Lajos. Ami az ember része ebben a kint-bent kérdésben, az az, hogy az ember törekedjék. Az az, hogy az ember induljon, hogy az ember legyen bátor, hogy akarjon. És ezt Madács így fogalmazza meg. Mondottam ember, küzdj, és bízva bízzál. Ezt a mondatot nem lehet sem félreérteni, de sem érteni nem lehet, hogyha nem tudjuk a hátteret, a bibliai hátteret. Ez a mondat önmagában nem sokat mond, de ha tudjuk, hogy a bibliai dráma egész végén, a legvégén hangzik el, akkor értjük, hogy miről van szó. Hogy az ember kiesett Isten oltalmából, a mennyei Édenből, kiesett az Isten hatásköréből, mit kellene küzdjön, és miben, kiben kellene bízzon, hanem abban, akitől elszakadt. Küzdjön azért, hogy visszajusson, ahonnan kiesett. Erről beszél Madács Imre. És csak akkor vagyok korrekt, hogyha ezt az utolsó mondatot is idézem. Ezúttal Jézus Krisztustól. Sok templom homlokzatán, sok keresztény intézmény épületen, Bibliában, szószékeken lehet olvasni Krisztusnak a hívása. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Ez a kintről behívás. Ez az, amire kell bátorság, és kell elszántság, és én kívánom, hogy egy kicsit ma este előbbre jussunk ebben a bátorságunkban, ebben az elszántságunkban, hogy tegyünk újabb lépéseket az Úr ígérete felé, addig, amíg nem lesz késő. És a Jóisten segítsen engem is, téged is, mindezekre az ő kegyelme által. Amen.